Ó, Ábrahám Ura, felséges Istenünk, köszönjük neked azt, hogy minden méltatlanságunk ellenére mégis összegyűlhetünk a te színed előtt, minden lehetetlenség ellenére várhatjuk a te kegyelmedet, és lehet bizonyosságunk afelől, hogy Jézusban valóban meg is adtad nekünk. Így nevezhetünk téged atyánknak. Mennyei édesatyánk, kérünk most téged, készülve arra, hogy ünnepelhetjük azt a közösséget, amelyet a te lelked által kaptunk. Kérünk, legyél most is közöttünk, ne hallgass, szólj hozzánk, add a te áldott szent lelkedet, hogy tegye élővé a szót, ami itt elhangzik, tegyen élővé bennünket is, minket, akik halottak voltunk a bűneinkben. Kérünk, irgalmaddal légy itt közöttünk. Amen. Isten tiszteletünket énekkel folytassuk, készülve az ige hirdetésre, a 298. dicséret első verszakát énekeljük. Jár Krisztus népe nagy vígan. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, ahogy ma szól hozzánk a Kolossébeliekhez írott levélből, annak a harmadik fejezetéből, az első 15 versből. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveiteket. Így szól hozzánk Isten igéje. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsétek magatokra, Öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent, és Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. Amen. Szeretett testvéreim, ezen a héten a gyülekezetek életével foglalkozunk. Abban nyertünk betekintést az eddigi alkalmakon is, hogy az első században Pál apostol életében hogyan éltek az egyes gyülekezetek. Olyanok, amelyikekben Pál apostol tevékenykedett, és olyanok is, amelyekben személyesen sosem járt, vagy legalábbis ameddig az ő levelét megírta, azelőtt nem járt ott. Egy ilyen város Kolossé is. Pál sohasem járt a gyülekezetben. Ez egy kisebb város, Kis-Ázsiában, Ázsia provinciában, nem olyan jelentős, mint Efezus, nem is olyan fontos, mint Filippi, és különösen nem olyan lényeges, mint Róma vagy Korintus volt. Kisváros volt, és nem sokkal Pál apostol tevékenykedése után egy földrengés következtében el is pusztult. Nem építették már újra, mert inkább a szomszédos nagyobb városokba költöztek az itt lakók. Mégis egy kereskedelmi út mellett feküdt, ezért sok minden történt itt. Sokan jártak, keltek erre. És akik erre jöttek, híreket hoztak, tanításokat hoztak, ezért téptanítás veszélyeztette a gyülekezetet. Egy olyan tanítás, ami azt mondta, hogy nem elég pusztán Jézus Krisztus kereszten véghez vitt áldozata. Ehhez hozzá kell tenni magunknak is valamit. Valószínűleg egy Epafrász nevű férfi, vagy pedig Archippos nevű társa volt ennek a gyülekezetnek a vezetője. Az biztos, hogy Epafrász találkozott Pállal. Jó esély van arra, hogy éppen ő ment hozzá, hogy tanácsot kérjen, akkor, amikor éppen Pál börtönben volt. És ezt a levelet az ő kérésére, az ő kérdéseire adott válaszul, tanácsul küldte a gyülekezetnek. Ebben a szakaszban, amit felolvastam, és ahogy azt az alkalmunk címe is mondja, az új ember felöltözéséről beszél Pál. Nem könnyű téma. Ahogy elgondolkodtam, kerestem, hogy hogyan tudnám bemutatni azt, hogy miről is van itt szó. Hogyan tudnám esetleg kicsit közelebb hozni azt a nagyon tömör és lényegre törő beszédet, amit Pál itt leír. Egy olyan képet választottam, amit sokszor olvashatunk a Bibliában. Jézus, Pál és János is használja ezt. A mennyasszony képét. Ahogyan a mennyasszony készül a vőlegény elé, és készül fölöltözni élete legnagyobb napjára, úgy készül a hívő ember is, úgy ölti föl az új embert. Tehát a mennyasszony készül arra, hogy találkozzon a vőlegénnyel. Abban az időben nem kizárt, hogy életében először. három feladatot kell neki elvégeznie ahhoz, hogy eljusson a céljáig. Az első és nagyon nehéz dolga a mennyasszonynak az, hogy átértékelje mindazt, ami az életét korábban meghatározta. Át kell értékelni az életét, mert eddig az apai házhoz tartozott, eddig hajadon volt, most azonban már egy új családba fog tartozni, férje lesz, ő pedig feleség lesz. Mindannyiunknak vannak bizonyos elvek, amik szerint élünk. Olyan irányultság, ami meghatározza a gondolatainkat, a tetteinket, valamiféle lelki beállítódás. És ha őszinték vagyunk, mindannyian megvallhatjuk, hogy ezeknek a tulajdonságainknak egy része olyan, ami nem alkalmas a házasságban való életre. És megmondhatjuk, hogy saját tapasztalatból, aki már házasságban él, az tudja, hogy nincsen tökéletes házasság. Aki még nem, ahogy én sem, még gondolhatja azt, hogy majd az övé tökéletes lesz, de a többiek megmondják, hogy nem. Nos, tehát vannak olyan tulajdonságaink, amik gátolnak abban, hogy együtt éljünk valakivel, hogy megosszuk mindenünket vele. És ha ezektől megszabadulni, halálos fájdalommal járhat. Hogy erre megoldást találjunk, az lehet, hogy fölér a meghalással. Így mondja Pál is, öljétek meg tehát tagjaitokban. Öljétek meg mindazt, ami erre a földre irányul. Öt dolgot sorol föl Pál, amik mélyen bennünk gyökerező lelki tulajdonságok. Az első a paráznaság. És nem kell itt olyan szörnyű dolgokra gondolnunk, ami a legtöbb emberben fölmerül ilyenkor, orgiákra, vagy olyanokra, akik ebből keresik meg, úgymond a napi betevőjüket. Én a Mézga család háziasszonyát hozom ide például, aki szinte mindegyik részében ennek a rajzfilm sorozatnak, remélem ismeritek ezt a sorozatot, megemlíti azt a bizonyos Hufnagel Pistit. Bárcsak a Hufnagel Pistihez mentem volna feleségül. Ott van a férje mellett, és mégis valahova máshova kívánkozik. És bizony bármelyikünknek a múltjában lehet egy ehhez hasonló lezáratlan kapcsolat. Vagy csupán valami nyitva hagyott lehetőség, hogy azért mégiscsak legyen kiút innen. És a paráznaságnak a talán a legszörnyűbb oldala az, hogy Jézus Krisztussal szembeni alternatívákat is fönntartunk magunknak. Hogyha ő esetleg nem azt tenné, amit mi szeretnénk, hogyha ő nem úgy döntene, ahogy az a mi ínyünkre való, akkor legyen valami más megoldás. Lehet az bármi. Pszichológus. Szegényeket mindig elő szoktam venni teljesen igazságtalanul, de mégis annyi minden van a mi életünkben, amivel ki tudjuk váltani Jézus Krisztust. Inkább megnézzük, hogy egy zen meditáció miben segíthet, vagy esetleg a gyógynövények, annyi-annyi minden van, fel se tudnám sorolni. De ideje tovább haladnom. A második dolog, amit megemlít Pál, az a tisztátalanság. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos volt a zsidóság számára, és éppen itt is, amikor egy mennyasszonyról van szó, a tisztaság itt is fontos. A zsidó esküvő része a mennyasszony fürdője. És rengeteg olyan történetet ismerünk az Ószövetség, az Új Szövetségből, az evangéliumokból, amikor komoly kérdés a tisztátalanság. Rosszul értelmezik, és komoly vádként hangzik el ez Jézussal és a tanítványaival szemben is. A harmadik dolog, amit felsorol Pál, az a szenvedély. Vagy ahogy Károli fordításában olvashatnánk, a bujaság. De ez nem jelenti azt, hogy érzelmektől mentesnek kéne lennie a keresztény embernek. Hogy nem lehetne bennünk heves érzelem, nem éghetne bennünk a tűz. Hiszen éppen a Szentlélek kitöltetéséről olvasva is azt látjuk a Bibliában, hogy lángnyelvekhez hasonlítja a Szentíró azt. Ahhoz, hogy megértessük, hogy mi ez a szenvedély, együtt kell látnunk mindezt az öt lelki tulajdonságot. És éppen a következőt, a gonosz kívánságot, ami nagyon szoros kapcsolatban van a szenvedéllyel. Lehet, hogy úgy volna a legkönnyebb, hogyha azt mondanám erre, hogy rossz indulat. Azonban így túlságosan könnyen letagadható. Azt mondjuk, hogy nincsen bennünk ilyesmi. És végül a kapzsiság, vagy mondhatjuk úgy is, hogy fösvénység, amikor bár alapvetően a pénzről szól, mégis ennél jóval bővebb jelentése van a saját elvárásaimról alapuló gondolkodásmódról. Arról, hogy elvárom, hogy a másik ember az én igényeimhez igazodjon. Tehát ez az az öt mélyen bennünk gyökerező lelki tulajdonság, amit meg kell öldökölni. Fájdalmas halált kell halljanak. No de mi az a második dolog, amit a mennyasszonynak meg kell tennie? Le kell vetnie, és félre kell tennie azokat a ruhákat, amik nem illenek egy mennyasszonyhoz, nem illenek az esküvő ünnepéhez. Régen az asszonyok, és ez talán nem csak az ókorban volt így, semmilyen ruhájukat nem hordták már házasság után, ami megmaradt leánykorukból. Azok, amiket Pál itt felsorol, harag, indulat, gonoszság, istenkáromlás, gyalázatos beszéd, mind olyasmik, amik az egymás közti kapcsolatainkban nyilvánulnak meg. Ugyanúgy láthatók, mint a rajtunk levő ruha. És hogyha megfigyelitek, kedves testvéreim, akkor ezek azok, amikről Jézus azt mondja, hogy a szájból kijöve teszik tisztátalanná az embert. És nem is akarok tovább időzni ennél a feladatánál a mennyasszonynak, hiszen már levetkőzött. Akkor eljött az ideje annak, hogy fölöltse a mennyegzői ruhát. És ezzel eljutok az új emberig is. És ennek az öltözetnek, amit föl kell ölteni, ennek is különböző elemei vannak. Ide tartozik a könyörületes szív, a jóság, az alázat, a szelídség és a türelem. De valahogy ez nem olyan, ami számunkra, mint hamupipőke cipője, hogy pontosan illeszkedne ránk. Hogy olyan lenne, mintha mindig is hordtuk volna, és ránk öntötték volna. Én úgy gondolom, hogy sokkal inkább úgy érezzük magunkat sokszor ebben a ruhában, mint hamupipőke mostoha nővérei. Úgy érezzük, hogy le kell vágni valamit a sarkunkból. Vagy talán, hogyha egy kicsit szebben akarok fogalmazni, és kegyesebben, akkor azt mondhatom, hogy úgy érezzük magunkat, mint Dávid Saul páncéljában. Lötyög rajtunk, de valahogy sehogy se szokott jó lenni. És sokan vannak, akik segítenének ezt magunkra szabni. Egy kicsit elvenni itt, egy kicsit hozzátenni ott, hogy jobban illeszkedjen hozzánk. Ilyen tévtanítókról szól tulajdonképpen ez az egész levél. Mert hogy azért nem illik még ez ránk, mert talán valami még rajtunk maradt, amit le kellett volna vetni, vagy éppen még nem nőttünk bele eléggé. Na de miért kell egyáltalán átöltöznünk? És honnan van ez az új ruha? Úgy kezdi Pál ezt a szakaszt, ha feltámadtatok Krisztussal. Majd később azt mondja, mint Istennek szent és szeretett választottai. Annak, aki nem támad föl Krisztussal, akit nem választott ki Isten arra, hogy átöltözzön, annak nem kell ezeken a szenvedéseken túl átmennie, annak nem kell avval törődnie, hogy megfeleljen a vőlegénynek. Azonban, akit erre kiválasztott Isten, annak bele kell nőnie ebbe a ruhába. Minden nap próbálgatjuk magunkra, próbálgatjuk, hát hogyha most már könyörületesebbek vagyunk, hát hogyha több már a szívünkben a jóság, hát hogyha már eléggé alázatosak vagyunk, és egyszer végre sikerül az egyiket magunkon tartani, máskor pedig végre a másikat is. Bele kell tehát nőnünk, mégpedig azért, amit magáról mond Pál, engem anyám méhétől fogva kiválasztott. Az efezusi gyülekezetnek is hasonlót mond, sőt, sokkal többet. Kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Kiválasztott akkor, amikor még teljesen éretlenek voltunk erre, amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Tehát ebből a kiválasztottságból fakad az, hogy át kell öltöznünk, föl kell öltenünk ezt az öltözéket, az új embert. És honnan van ez a ruha? Ez a saját jóságunk, a saját könyörületünk? Megtanulunk türelmesek lenni? A bibliai időkben a házigazda öltöztette a nász népet, és a mennyei atya még ma is maga öltözteti azokat, akiket az ő fia által kiválaszt. És nehéz a dolgunk ilyenkor, mert mind az igaz, amit eddig elmondtam, hogy olykor még lötyög rajtunk a ruha, máskor itt-ott kicsit szorít. És sokakon láthatunk olyan díszruhákat, amiket maguk vartak, és úgy látjuk, hogy ez igen szépen áll rajtuk. Jobban passzol hozzájuk, mint amit mi kaptunk. Jobbak nálunk, türelmesebbek nálunk, szelídebbek nálunk. Végül engedjétek meg, hogy az antik viselet legfontosabb részéről mondjak néhány szót. Ez az úgynevezett fibula. Ez a ruhát a vállon összefogó tű. Nem egy nagy dolog, viszont a görög és római viselet olyan volt, hogyha ez az egy ruhadarab, illetve ez az egy kiegészítő kis fémtű hiányzik, akkor az emberen nem marad fönt a ruha. Lehullik róla, és mesztelen marad. Azonban ennek a tűnek szimbolikus jelentése is volt. Ha valaki ránézett egy ilyen fibulára, azonnal meg tudta állapítani azt, hogy a viselőjének mi a származása, mi a rangja, milyen családi állapota van, és még számtalan dolgot. Ennek felel meg, amit Pál apostol mond. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Ez is Isten ajándéka. A tőle kapott szeretet az, amiről igazán felismerhetők leszünk. Ahogyan Jézus mondta a tanítványainak, arról fogja megtudni mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A kérdés tehát számunkra nem az, hogy elég csinosak vagyunk ebben a ruhában, vagy elég kényelmese és nem zavar a mozgásban, mert lehet, hogy ma még nem szoktuk meg eléggé. A valódi kérdés az az, hogy kitől kaptuk ezt a ruhát. Magunknak szabtunk ruhát, vagy pedig a mi atyánk adott nekünk ruhát. Azért, ami atyánk azért adott nekünk ruhát azért, mert Krisztussal együtt a mi életünk is el van rejtve nála. Amen.